Martonyi János volt külügyminiszter, a Szabad Európa Központ elnöke, az Inforádiójának vendége. A kormány láthatóan kitart a programja mellett. A miniszterelnök indul a pártelnöki posztért. Azt is közölte, hogy vele csak ezt a programot lehet végrehajtani. A szocialisták frakció vezetője két napja ült itt, azt mondta, nem tud olyan választási eredményt elképzelni, ami a kormányprogram módosítását eredményezné. A Fidesz kitart a Gyurcsány csomag, de nem a kormány megbuktatása mellett. És az is már jól látható, hogy mindkét párt saját maga javára fogja értelmezni a választási eredményt, bármi is szülessen. Ebben a helyzetben el tud képzelni kompromisszumot, és ha igen, akkor hol?
Természetesen el tudok képzelni október 1-e után kompromisszumot. Nem hiszem, hogy most ebben a hátralévő két hétben kellene ezt a bizonyos nemzeti egyetértést, vagy válság tervet megalkotni. Az azt követő időszakban én el tudom ezt képzelni. Ennek persze vannak bizonyos alapvető feltételei. Először is mindig a gazdaságról és az államháztartásról beszélünk. Jól lehet, az igazán fontos kérdések, meg kell mondjam őszintén, legalábbis szerintem nem itt vannak. A csomag rossz. Mindenféleképpen egy más típusú gazdaságpolitikára szükség.
Biztos ebben az elemzők nagy többsége nem követeli a Fidesz nagyarányú adó és járás.
Az elemzők nagy többsége, nem is többsége, én azt hiszem, hogy minden elemző azt mondja, hogy hiba volt és hiba az élő munkaterheit növelni. Ha adóbevételeket akarunk növelni, akkor kétségkívül, és szerintem is ez a helyzet, a közvetett adók táján kell a megoldást. Mindenki egyetért azzal, hogy járulékcsökkentésre szükség van, szükség lesz. Ennek lehet vitatkozni a mértékéről, időzítéséről. Mindenki egyetért azzal, hogy ezekkel a terhekkel jelentős mértékben csökkenni fog a gazdasági növekedés, változóak, van, aki 1,5%-ot mond, van, aki 2,5%-ot mond. Ez azt jelenti, hogy csökkenni fog a foglalkoztatottság, ez azt is jelenti, hogy ezért és a részleges adókikerülés miatt lehet, hogy nem is fog olyan nagyon nőni az adóbevétel, tehát egy olyan negatív spirálba kerülhet a gazdaság, ami a lehető legrosszabb megoldás. Tehát én úgy érzem, hogy itt mindenféleképpen az elemzők részéről is megjelent egy erős kritikai hang, de amit én voltaképpen mondani akartam, az, mert hiszen a nemzeti egyetértést járjuk most körül, és szerintem ez egy nagyon fontos téma, és örülök, hogy erről tudunk beszélni. Én úgy érzem, hogy a demokratikus intézményrendszer működés terén vannak itt a legkomolyabb gondok, és ezekről kellene először beszélni, és hogyha ezt rendbe hozzuk, akkor megteremtjük azokat a feltételeket, azokat a politikai, még ezt is mondanám, lélektani intézményi és jogi feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogyha elfogadunk egy nemzeti egyetértésre épülő programot, akkor azt meg is tudjuk valósítani.
Mondj egy példát, és én valószínűleg meg.
Na, szívesen mondok példát. Például azt hiszem én hosszú közgazdasági tapasztalataim alapján, hogy szakszerű, lehetőleg politikamentes, hozzáértő közigazgatás közisztviselők nélkül a politika nem ér el eredményt. A politikusok hatalmasat tévednek akkor, hát igen, csak közben ugye a gond az, hogy azt a depolitizált közigazgatást, amit Antal József szeretett volna megteremteni, és ami azt kell mondjam, részlegesen sikerült. Emlékeztetnék arra, hogy például az Antal kormányban a közigazgatási államtitkároknak 90%-a az úgymond utolsó kommunista kormányban miniszterhelyettes vagy államtitkár volt, jó magamat is egyébként beleértve. Tehát akkor volt igény arra, hogy legyen egy semleges, politikamentes közigazgatás. Ezt testesítette meg a közigazgatási kárnak az intézménye. Én azt nem mondom, hogy tökéletesen így maradt, mert valóban kicsit erodálódott, oldódott ez a koncepció, de azért legalább a szabály szintjén megvolt. Mint követelmény megvolt. Na most megszüntettük a közigazgatási államtitkár intézményét, a kormány megszüntette ezt. Tudok olyan 16-17 éve közigazgatásban, magas beosztásban dolgozó emberekről, akik például nem akarták vállalni a szakállamtitkár posztot, mert azt mondták, hogy ők nem politikusok, ők köztisztviselők.
De ebben egy megegyezéshez a kormánynak azt kellene elismernie, hogy ő sértette a közigazgatási kar politikamentes önállóságát. El tud képzelni olyan helyzetet, hogy a kormány meggyőződés ellenére a kompromisszum érdekében ilyet mondjon?
Én azt tudom elképzelni, hogy valamilyen elvi megállapodás születik arra nézve, hogy azért tiszteletben tartjuk, akár ki is kormányoz, tiszteletben tartjuk a közigazgatásnak a semlegességét, politikamentességét, és ezt a személyi döntéseknél is igyekszünk érvényesíteni. Tehát nagyon sok más példa van, hogy hát itt van önkormányzatiság. Ez egy alapkérdés. Amit én próbálok körüljárni, az a hatalomnak egyfajta ellenőrzése. Checks and balances. A hatalomnak ellenőrző mechanizmusokra van szüksége. Neki is szüksége van rá egyébként, nem csak a népnek, ahogy ezt mondják, hanem magának a hatalomnak is. Tehát én úgy hiszem, hogy először is érvényesülnie kell a parlament ellenőrző szerepének, itt is látok gondokat. Egyébként csak valami jót is mondjak, hogy ne csak panaszkodjunk. Azt például én egy pozitív fejleménynek tartom, hogy a fejlesztési ügynökségnek a vezetője tárca nélküli miniszter lesz. Ez szerintem egy helyes dolog, mert ezzel ő bekerül a kormányba, hivatalosan a parlamentben jelent lesz, interpellálható, és így tovább. Tehát ez szerintem ebben az irányban tett lépés. Na, tehát persze ez...
Magunk között van ennek valami értelme. A parlamentben, ha egy miniszter interpellálható, amíg kormánytöbbség van, addig kevés kivételtől eltekintve el szokták fogadni a válaszát. Ez minden kormányi.
Jó, de azért azt ön sem mondja komolyan, hogy szüntessük meg a parlamentet.
Nem, nyilván nem.
Csak tehát arról van szó, hogy a polgári demokrácia működésének központja a parlament. Ezt elég sokszor elmondta egyébként a jelenlegi kormánykoalíció és az elmúlt 4 esztendőben, tehát nem kell külön ismételnem. A parlamentben folyik a politikai élet, a parlamentben bizottságok működnek, a parlament mégiscsak valami fajta ellenőrző szerepet be kell, hogy töltsön. De hát a parlament például nagyon komolyan kellene, hogy vegye a törvényhozó szerepét is. Mondjuk azt is nagyon nagy gondnak tartom, hogy egy ország, bármelyik ország parlamentje választások előtt elfogad egy törvényt, hogy a következő 5 esztendőben hogyan és milyen ütemben és milyen mértékben fogja csökkenteni az GAT, majd a választások után ugyanez a parlament, ez egy új parlament, mert ezt megválasztották, de ugyanennek a politikai erőnek a többségével működő parlament ezt a törvényt hatályon kívül helyezi, és elfogad egy másik törvényt, amelyikben azt mondja, hogy most nem csökkenteni fogjuk az adókat, hanem növelni fogjuk az adókat. Na, ezek azok a dolgok, amelyek az előzőben említett lehetőséget és hitelességet olyan mértékben lerombolták, hogy ilyen helyzetben nagyon nehéz elképzelni, hogy a társadalom elfogadja a megszorításokat.
Tehát ennek nyilván ára lesz, ha egy kormány törvényhoz, majd elmúlik a választás, és ugyanaz a kormány azt a törvényt nem hajtja végre, akkor annak logikusan a következő választás lesz valami eredménye. Borítékolható, hogy mi lesz. Ezzel nincs elintézve ez a...
Nem, inkább az a véleményem, hogy bárki is van kormányon, meg kell teremteni a folyamatos párbeszédnek, intézményes párbeszédnek és az ellenőrzésnek a feltételeit. Én próbáltam 2 mondani, eddig lehet, hogy már 3, de van egy sor egyéb feltétel is. Hát ugye nem véletlenül találták ki azt, hogy legyen egy bizonyos média egyensúly. Tehát mondjuk a közszolgálati médiumok azok abszolút értelemben véve semlegesek és közszolgálati jellegűek legyenek, és ezen túlmenően is legyen azért valamiféle média egyensúly. Ez sem nagyon dolog.
A közszolgálati médiumok azóta megy a vita. Az ellenzék mindig azt mondja, hogy a közszolgálati médiumok a kormány oldalnak dolgoznak. Én még olyan ellenzéket nem hallottam.
Az biztos, csak ez alatt az elmúlt jó néhány év alatt azért bizonyos kérdésekben lehet, hogy ezek nem kaptak olyan nyilvánosságot, de hát azért részleges megegyezésekre sor került, különben egyik médiumnak se volna például elnöke. Tehát én azért azt el tudom képzelni, hogy amikor a közszolgálati médiumokról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy próbáljuk egymás szempontjait figyelembe venni, próbáljuk egymást tisztelni, és ha kell, akkor próbáljunk bizonyos kérdésekben, ideértve a személyi kérdéseket is megegyezésre jutni. Ez megint csak egy elem, itt nagyon sok elem van.
Nem csak egy másik kérdés, hogy érdemes-e a mai nézettségi viszonyok mellett a közszolgálati médiumok szerepén rágódni, amikor hát nem őket nézik.
Igen, csak én nem rágódok ezen, én megpróbálom felsorolni azokat a szempontokat, azokat a tényezőket, azokat a mechanizmusokat, amelyekkel egy jól működő jogállamban a hatalmat ellenőrizni lehet, és amelyek révén rá lehet venni a hatalmat arra, hogy folytasson párbeszédet a társadalom egészével, és olyan megoldásokat találjon, amelyeket aztán a társadalom nagy többsége elfogadni, ideértve a tűzoltók, a rendőröket, az ápolókat, a tanárokat, a diákokat, az orvosokat, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a dolog művész, ez a dologban a művészet, ez a politika. Egyébként, ha egyszerűen az a politika, hogy én eldöntöm, hogy mit kell csinálni, és meghirdetem, hogy nincs az én politikámon kívül semmilyen alternatíva. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, csak kockázatos dolog, mert nem biztos, hogy az emberek elhiszik. És ezért mondom én azt, hogy aki azt mondja, hogy kérem szépen rajtam kívül nincs alternatíva, az bizony, én azt hiszem, hogy ő lép át egy bizonyos határt, és ezt egy valóságos, működő demokráciában nem szabad mondani.
Innen folytatjuk a hírek után. Martoni János volt külügyminiszter, a Szabad Európa Központ elnöke, az Aréna vendége.